Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MOL Move hűségprogram. Nyisd meg a MOL Move appot, a profilodba belépve add meg a Sport TV promóciós kódot, és tankolj MOL Evo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a Sport TV promókóddal most még jobban megéri MOL Move tagnak lenni.
Vége a reklámnak, jön a műsor.
Sziasztok, ez itt a Karanténkast 22. epizódja, pontosan 19 évvel azután, hogy Ray Bourque lejátszotta utolsó mérkőzését az NHL-be, az összes többit tegyétek hozzá ti. Itt van velünk Haraszti Ádám, hello Ádi, hogy vagy?
Sziasztok, visszatértem!
Jaj, hát figyelj, nagyon örültem annak, hogy ilyen fiatalkori képeket osztasz meg magadról a kapis videóba.
De az, hogy én is csak most gondoltam végig Isten igazából, én most próbáltam keresgélni az emlékeimben, de hogy én tényleg akkor voltam szerintem egy effektív, normális körülmények között kamera előtt, amikor ő ezt a retro híradót vezette, úgyhogy nagyon vicces volt. Ez így akkor esett így nagyjából, amikor Mátinak mondtam ezt a sztorit, hogy kérdezze már meg tőle majd.
Én azt visszautasítom, hogy azt, hogy Kaplárev József és retro egy mondatban mondod.
Mindenki ő saját ajánl... maga mondta, bocsánat, azt nem tudom, hallottátok-e, hogy az adás végén azt mondta, hogy a retro trió.
Hát ő van. Mondhatja.
Mennyire örül, hogy a retro trióval búcsúzhatott.
Ő mondhatja.
Csak Zoli bácsi hiányzott még szerkesztőként a teljes retrohoz.
Éppen valahol aludt.
Nekem ilyen Trainspotting stílusú fej jutott eszembe rögtön, amikor megláttam Ádámot, hogy fiatalon.
Abszolút, de azért ennek az egész búcsúztatónak a legjobb része azért mégiscsak Pulsanyi volt, azt hallottátok.
Mit aha, a még hátra lévő?
Igen.
Ja, nagyon kemény volt. Nem akarjuk elmondani mi ez? Vagy hogy egy jótékony homály?
Minden hallgatunk.
Természetesen Kapi 50 évvel azután, hogy először feltűnt a képernyőn, élő adásban búcsúzott el a nézőktől, a továbbiakban nem lesz műsorvezető, viszont kommentátorként visszatér. Ennek is örömére készült vele egy hosszú beszélgetése, kérdezt tőlünk sorozatban, ezt megtaláljátok a Sport TV Facebookján, YouTube-ján, és valamikor a hét közepétől podcast formájában is kijön majd. Kapi nagyon érdekes dolgokat mesél, hát úgy a középkorból körülbelül.
És Sanyi azzal búcsúzott tőle, hogy egy másfél literes Pezsivel a kezében, Tibivel együtt, hogy jó egészséget ahhoz, ami még hátra van.
Velük van Petúr Andris is. Andris, te hol vagy éppen?
Kérlek szépen, Kelet-Magyarországra helyeztem át a sátortábort, Tiszaújvárosban vagyok, úgyhogy nem fogom tudni megmondani, hogy a Puskás stadion éppen milyen színben van, viszont most ment be a nap, úgyhogy itt a város szélén egy negyedik emeleti ismét teraszon, mert valahogy ezt nem lehet máshogy megoldani teraszon, remek rálátással a már-már kihaló félben lévő Tiszaújváros, a csodás hely egyébként, nagyon gyermekbarát. Tudom mindenkinek javasolni, és nagyon jó a kardinális krémes a cukiban. Ez a vár számomra főnevezetessége. Máshol nem is ettem még hozzáteszem, de itt mindig azt tesszük.
A stadion helyett esetleg a vegyi kombinát nincsen kivilágítva?
Nehogy nem. A vegyi kombinát mindenhonnan játszik, főleg azért, mert bizonyos tornyok lángolnak, ami erős, ijesztőleg hat, de aztán ezek gyári lángolásnak tűnnek. Ez már látszik innen egy víztorony, amit nagyon szeretek, és voltak olyan gondolataim korábban, hogy a víztorony tetejére egy kávézót be lehetne rendezni, csak hát az is erősen korhatáros lenne, mint a voltok látogatás, hogy ez a kiút fölélve. De nagyon, nagyon jó terveim vannak a várossal.
Hát akkor úgy tűnik, hogy Tiszaújvárosban forgatják a Mad Max legújabb epizódját. Ha már autózásról beszélünk, Márk, itt van velünk Bencsics Márk is. Márk, te hol vagy éppen?
Épp a kocsiban ülök, és úgy terveztem, hogy ez a podcast az egy különleges helyszínről, a Tesco bevásárlóközpontból fogom végigcsinálni, mert kellett volna vennem ezt-azt, és a webhomon már azt tudták, hogy már újra 10-ig van nyitva itt az érdi Tesco. Hát csalódást kelt a dolog, és a legrosszabb, hogy még a Csabi sincs, meg voltam, akkor megkérdezem, hogy átugorhatok-e hozzá egy kis párizsiért, hogy legyen mit venni reggel, de hát így most még ő sem fog kisegíteni, úgyhogy...
Érdemes van, Intes Párizs az nincsen nyitva.
Még idég nem jutottam el, gondoltam, akkor most már podcastolok egy jót, aztán lehet, hogy már csak tudod a budaörsi
éjjel nappali bezár.
Igen. Figyelj, már...
Mindjárt csak azt mondjuk, hogy húzd a pulyka mellett, kérnék.
Jó.
Figyelj, Márk, hogy esetleg útközben találsz egy boltot, akkor légy szíves élőben hatolj be a boltba, hogy ennél is még izgalmasabb legyen. Ha már bolt, meg sörök, meg stb., akkor Zolit is üdvözlöm körünkben, akinek az utolsó 4 képén az Instagramon 3 sör van nála.
Photoshop. Ja, összeset tették. Bár a matek jól kijön, mert az egyik képen 2 sör van, tehát minden képre jut, akkor így 1 sör, pontosan. És nagyon sajnálom,
nyilván... Sörgyártok oda photoshopoltak?
Pontosan. Nyilván nem kapcsolódik ehhez a témához, hogy sajnos múlt héten nem értem be.
Igen, egy kicsit azért halkíts majd le a mikrofonodat, légy szíves, mert a fejembe ordítasz éppen.
Ennyire hiányoztál neki.
Igen, tehát tényleg, aztán ebédkor találkoztunk utoljára, úgyhogy mondjuk nagy élmény lehetett. És velünk van Monc Attila is, aki életében először kerékpárral megkerült a velencei tavat. Szia Attila, hogy vagy?
Hello, és köszönöm szépen, tök jól.
Valójában úgy kellett volna feltenni a kérdést, hogy hogy van a kis segged.
Aztán figyelj, én abban a két emberben tartoztam a 4-ből, akinek semmi baja nem volt utána. Te voltál a másik, akinek semmi baja nem volt. Másik két egyén kicsit hisztikézett másnap reggel, hogy jaj, ez fáj, az fáj.
Jó, el kell mondani, hogy én a saját kerékpáromon ültem, úgy nem nehéz.
Én nem a sajátomon, de nem volt vele baj.
Jó, azt hiszem, hogy te ilyen tatás kipárnázott ülést kaptál, de mindegy. Attila, és mi, hogy tetszett a velencei tó? Tehát én abban szembesültem, hogy Attila azt mondta, hogy életében először látja velencei tavat.
Ez így van valóban egyébként. Figyelj, tök jó volt. Természetesen mindig szembeszél volt, bármerre is mentünk. Összességében a cél az, hogy menjünk jövő héten is, csak most már az általad vázolt negyed órával rövidebb időtartam alatt kéne megtenni.
Rajtam nem fog múlni, és nagyon remélem, hogy a gárdonyi sörbüfé ezúttal nyitva lesz, legutóbb nem volt.
Ki nyerte a hegyi szakaszokat?
Galuska.
Jó, én a saját
döntőfölénnyel voltam.
Attila volt a második, őt volt a fel a leggyorsabban a tolók
közül. Nem igaz, ez rágalom, a Szaniszlov feltekert.
Ja, tényleg. És akkor hogy lett a második? Na mindegy.
Hát ez a fogalmi esnibe ott az érmeget, nem tudom.
Jó. Na, beszéljünk komoly dolgokról, ugyanis utolsó negyed döntőjéhez érkezik keddeste a karantén király, amit azért emelnék ki, mert úgy tűnik, hogy ez tényleg ez a legnehezebb ág, mert miután Dombi Tibor az első körben kiejtette Bencsics Márkot, majd Lékai Máté Vigaszágon kiejtette Kovács Sanyit, ők ketten egymás ellen találkoznak a negyed döntőben kedden, újabb parádés produkcióra lehet tőlük számítani. Addis, te hogy emlékszel erre a meccsre?
Nehezen. Azt tudom, hogy hát igen, mindig ez a kérdés, mekkorát spoilerezzünk, de hogy szerintem Dombi Tibi messze legjobb karantén videóját láthatjuk majd ebben a részben, amely ennyit a tartalom jegyzékszerűen el lehet mondani, hogy lényegében az fog vele történni, hogy be fog törni egy állatkertbe, és ki fogja azt rabolni, és hazaviszi a zsákmányt. Az teljesen eszeveszett. És tulajdonképpen azt is el tudom mondani a bulvár iránt rajongó kedves hallgatóinak, hogy először és utoljára a karantén királyban fel fog tűni kis Ramona is mellékszereplőként. Azt gondolom egyébként, hogy ez a néhány kocka, ez filmes és tévés pályafutásának egyik legemlékezetesebb pillanat. A szöveget nem kellett megjegyeznie, de masszívan szerepet játszik a Máté féle újabb videóban, úgyhogy Lékai Máté és Kis Ramona rajongók egyszerre részesülnek majd audiovizuális gyönyörben.
Én csak azt szeretném, hogy Habarcs hogy itt... lesz-e.
Mi lesz, Ádám?
Habarcs lesz-e, én csak erre vagyok kíváncsi.
Nem, ezúttal nem vesztegetett meg semmi.
Tehát a Mátét már Vigaszágon már mindent bevet. Tehát, hogy azért érzitek, tehát most már a Rami kell meg ilyennek, hogy hát a kap egy kicsit jobbat, nem tudom mennyinél. Tehát, hogy most már minden próbál.
Amit Andris mondott, én azt megerősíteném, én azt gondolom, hogy Tibi videója az egész karantén király történetének legjobb videója volt.
Ugye lehet már látni itt a különböző közösségi oldalainkon részleteket, erős CGI használatot véletlen felfedezni.
Mire gondolsz az órára? Ilyen az óra tényleg a Tibinek. Azt gondoltad, hogy hozzányúltak az orrához? Dehogy is, hát tényleg ilyen az orra. A többi az mind igazi. Na! Igazi volt a Magyar Kupa döntő is a Puskás Ferenc stadionba, ahol ígéretem feszíven én is megjelentem, nem ezért volt szép a stadion, és nem is ezért jelentek meg cikkek erről a mérkőzésről. 10 000 ember volt, én csak annyit mondanék, hogy a stadion tényleg nagyon-nagyon szép, Az összes többire nem emlékszem, viszont sikerélményem volt, hogy felismertem hátulról Pisont Istvánt. Attila, milyen volt a meccs?
Figyelj, szakmailag egy ilyet most mi a francnak értékeink, hogy 3 hónap után láttam végre élőben helyszínről sporteseményt. Láttam a Szaniszlót majdnem könnyezni, hogy kupagyőztes lett a Honvéd.
Nem a könyvgáz volt?
Nem volt könyvgáz, mi betartottunk mindenfajta előírást.
Nem miattatok van az 1-1 milliós bünti?
Nem rohantunk be a pályára, nem voltunk a B középbe, Kemenessel sem alkottunk Laokon csoportot, aki szintén abban a szektorban dekkolt, ahol mi. Úgyhogy tök jó volt. Nyilván van még mit javítani rajta, de azt gondolom, hogy egy ilyen sportélmény nekem annyira kellett, hogy az nagyon nehéz elmondani. Még úgy is, hogy tényleg abszolút semleges nézőként tök mindegy volt, hogy ki jött, vagy ki nyer nekem tényleg. Csak az, hogy sporteseményen lenni, az nagyon jó volt.
De az látszott, hogy ez önmagában sok embert megérintett, mert én nem gondoltam volna, hogy egyébként ennyien kilátogattak volna egy Magyar Kupa döntőre, bár kétségtelen, hogy egyébként szerintem ehhez a maga a helyszín is hozzájárult. Tehát lehet, hogy lettek volna akkor már csak az Új Népstadion miatt is ennyien a Kupa döntőn, hogyha nem ilyen keretek között rendezik meg. Már gondolok arra, hogy tényleg az első effektív értelmezhető sportesemény, még csak a mi számrendszereinken belül is, így a karantén után, amit meg lehetett látogatni. Na, hogy hallom, már közben bejutott a valamelyik bevásárlóközpontba.
Vagy a hűtőbe.
Ja, igen, éppen csomagolja a sonkát. Ja, nem.
Egyben a legutóbb én azt hiszem 12-50 voltak, de lehet, hogy a párosítás itt összességében...
Ez a kurcsa, mert azért... Ér. Igen, mégis a Honvéd mezőköves lehet, hogy...
Igen. Azóta egyébként kezdhetek a legjobb, ugye állandóan beszámoltam arról, hogy a teraszomról látszik a Puskás Aréna, amelyet ugye az elmúlt években húztak föl, mint egy ilyen hatalmas nagy anya űrhajót eltakarva mindenféle egyéb látképet. És az első meccsen azon ott voltam, a nyitó meccsen, tehát nem tudtam, hogy otthonról hogy hangzik, de konkrétan az a nagyon vicces, hát azért nem lakunk a sarkában, csak látszik a stadion, hogy kint voltam a teraszon, és hát ugye kristálytisztán lehetett még a 10 000 embert is hallani, hogy éppen mi zajlik a meccsen, és az egészen félreérthetetlen volt, amikor egy gól miatt kiabáltak, és szépen ki tudtam nyitni a televíziót, és annyi késés volt, hogy pont megnéztem a gólt még állélőben, élőben, de hogy teljesen jó volt, hogy le lehetett követni, mikor történik valami. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogyha jövőre itt EB meccsek lesznek, meg eleve mondjuk tudunk itt játszani a bolgárokkal, bárkivel majd adott esetben, vagy kivel is játszunk, még nem is tudom, már Izlanddal, kivel fogunk esetleg, ha úgy alakul, hát hogy ez így nagyon közel, igen, jó volt. Meg jó volt azért tényleg egy pici pocit nézni, úgyhogy volt néző. Nem volt egy óriás második fél idő, de kupadöntőnek kupadöntő volt, és ez pont elég.
Bizony.
Én most aztán nem messze gyerekkoromban a Tököli és a Dózsa sarkán, és futballmeccseket, hát ott laktam nagyon sokáig a Tököli Dózsa sarkán. Hát ott nőttem gyakorlatilag. Így van. De lényeg, hogy futballmeccsekre nyilván nem nagyon volt olyan mérkőzés, aminek így a hangulata átszűrődhetett volna abban az időszakban, amíg én ott laktam, de emlékszem, hogy a Michael Jackson koncertet például a gangunkban tökéletesen lehetett élvezni annak idején.
Meséltek, hogy működött a beléptetés, meg ilyesmi, hogy működött ez karantén alatt, ezek a szokványos rendszerek, Attila, miben tért el ez a mostani?
Jó, hogy mondod egyébként, Márk, szolgálati közlemény, ha valaki a arénába, vagy a stadionba vásárol egy jegyet, nézze meg, hogy melyik kapunk kell bevennie, és annak a közelébe próbáljon meg parkolni, mi éppen a másik oldalról közelítettük meg, nagyjából egy olyan 25 perces séta után megtaláltuk a D-bejáratot. Zolinak mesélem, kicsit olyan volt, mint Miami-ban egyébként, hogy jaj, miért pont a stadion másik oldalán kell megállnunk, és akkor utána körbe kellett ott is sétálni az egész stadion. Most legalább nem volt rajtunk szép ruha.
De most is időben odaértetek?
Igen. Hát igen, nélkülünk nem kezdték el.
De a probléma az nem az volt. Legyünk rá volt írva, hogy E-kapu a bejárat. Ezért tovább mentünk a D-kapun, és az E-kapunál közölték, hogy nem itt megyünk be, hanem a D-kapun, úgyhogy takarodjunk.
Hát mindegy. A beléptetés ezen kívül úgy nézett ki, hogy oda sétáltam egy bácsihoz, akinél nem volt semmi körülbelül, nem volt elektromos kapu, volt egy kis asztala. Én ott megkérdeztem, hogy kipakoljam el a zsebeimet, vagy bármi, mint ahogy általában azt megszoktam a világon bárhol. A bácsi mondta, hogy nekem ne pakolja ki, arra menjen. És kb. Ennyi volt a beléptetés.
És egyébként beszéljünk.
Ja, bocsánat, szerintem ugyanazt akartad, vagy gondolom, hogy hasonló dolgot akarnál felvetni, mint nekem azért ilyen erősen ambivalens érzéseim vannak ezzel az egésszel kapcsolatban. Tehát tök jó tényleg, hogy végre volt így sportesemény, meg hogy láttunk közönséget is futballmeccseken, de közben meg mégiscsak bennem van, hogy nem igazán hiszem el, vagy nem igazán fogja fel az agyam, aztán persze nem vagyok se virológus, se biológus, se semmi, de hogy azért olyan furcsa nekem ez az egész, hogy biztos, hogy kell ez, vagy...
Hát főleg úgy, tehát én azt akartam kérdezni, igen, hogy nemzetközi visszhangja volt a meccsnek, tehát én igen. Angol kollégámtól jött vissza az, hogy ugye, ahogy a németeket mindenki nézte, hogy elindult a Bundesliga, azt gondolom, hogy most akármennyi is furcsa, mindenki nézte a Magyar Kupa döntőt, meg mindenki nézi a magyar bajnokikat, hogy hogyan működik egy meccs, ahol vannak nézők, akiknek meg van mondva, hogy tartsák a távolságot. És a Magyar Kupa döntő alapján sehogy, ami nemzetközi szinten aggasztó lehet majd, hogy azt mondják akkor más országok, hogy inkább nem évi megpróbálkozni ezzel, vagy inkább azt mondom, hogy az egészségügyi szakemberek fogják azt mondani, hogy hát akkor ezt nem lehet betartatni, úgyhogy inkább ne próbálkozzanak vele.
Ezzel kapcsolatban egy dolog, pont ma jött ki a Német Labdarúgó Ligának az ajánlása, amelyben az van benne, hogy szeptembertől ők szeretnének nézőket látni a Bundesliga meccseken. Tehát most már arra dolgozzák ki ők a rendszert, hogy hogy lehet oda bejuttatni nézőket. Nem mondták azt, hogy elsőre teltházat akarnak, de nézőket akarnak, és szerintem az azért ilyen 25 ezertől indulnak felfelé.
Az NFL-nél is ez szinte hetente változik, mert azt hiszem 10 napja azt mondta Texas, hogy Texas állam, hogy 25%-kal mehetnek majd a stadionok, aztán nézik a számokat, és ezen a héten most már azt mondták, hogy lehet 50% is. Aztán meglátjuk, hogy egy szeptember hova fog eljutni, de azt gondolom, hogy tényleg a Magyar Kupa döntő, meg minden olyan esemény, ami most fog majd jönni, ahol megpróbálják betartatni, az egy példa lesz arra, hogy ez működik, vagy nem működik.
De ugye jól érzékeltem, hogy itt ugye a táborok, nyilván voltak ezek óriási, na több ezres táborok, de a táborok voltak ezügyben fegyelmezetlenek, tehát a nem tudom, létezik a hosszú oldal kifejezés most épp az új stadionban, de hogy ugye a hozzátok hasonló bámészkodók, azok rendben voltak, nem? Tehát csak a...
Hát valójában rád volt bízva az, hogy rendben vagy-e, vagy nem.
Mert senki nem mondta azt, hogy legyen kedves hárommal arrébb ülni, és ön pedig kettővel följebb.
Így van, tulajdonképpen a belépés után utoljára leellenőrizték azt, hogy abban a szektorban szól a jegyed, és onnantól kezdve azt csinálta, amit akartál.
Igen, tehát érdekes, olyan... Ja, bocsánat.
Nem, csak annyit akarok mondani, hogy ha megnéztétek például a Bundesligát, és nem akarok nagyon előre szaladni, ahhoz képest, hogy a gólörömöknél milyen szinten tartották a fegyelmezett készfogásnyi távolságot az első körökben, ez oldódni látszik a pályán, és nekem egy picit az az érzésem, hogy szabályozás szintjén azt már soha nem fogják mondani, tehát nem lesz A, B és C szociális távolság vagy közelségi lépcső, hanem ez valahogy így automatikusan fog oldódni, és ez mind a megengedés szintjén válik újra normálissá. Tehát most már a Bundesligában a gólörömök kezdenek hasonlítani a régiekhez, már szó nélkül megölelgetik, meg megtapizzák egymást, és szerintem a nézőknél is ez lesz, hogy megmondják, hogy ez van, és aztán aki valamennyire fegyelmezett, azon múlik. Nem lesz már, hogy akkor mostantól akkor lehet egymás mellé ülni, hanem szerintem ez így egyszerűen ki fog csúszni ez a kontroll, és aztán lesz belőle nem kontroll.
Csak én szerintem az a probléma, hogy már az első meccsen kicsúszott, és az első meccseknél ki fog csúszni, ugyanúgy akár a táborban, valószínűleg a hosszú oldalon egyetértek, hogy nem, de azért a B közében ez szerintem nem csak Magyarországon, hanem más bajnokságokban is az első adandó alkalommal összefog jönni a tábor, és nem fogják tartani ezt a távolságot, és akkor kérdés, hogy mennyire lehet beengedni a nézőket.
Yeah. Pont így csúszik össze minden.
De várjál, dicsérjük meg a Fladit például, amely...
Az nagy ötlet, igen.
Igen, a Bayern is akkor már nem.
Azt nem merem megdicsérni, mert még nem volt benne néző.
Jó, csak gondoltam, hogy akarsz mindig dicsérni valamit.
Nem, a Fladit azt nem szoktam. Szóval, hogy a Fladinál nagyon okosan leragasztották ilyen fényképekkel, és a szabad székre lehetett leülni. Tehát ott ők leszabályozták, hogy ki hova ülhet le, és teljesen jó volt úgy, ahogy beállították azt, hogy na, akkor minden egyik székkel lehet ülni, és az így jön ki.
Aztán de ezt ki ellenőrzi? Mert itt is meg volt adva, hogy te melyik székre ülhetsz le, rajta volt a jegyedet.
Foglalt az a szék.
Hát, oda nem tudsz leülni, mert ott van leragasztva egy ilyen fél alakos kép azon a széken. És szabad székre tudsz leülni a Fradi pályán, így van, ha jól láttam a tévé képernyőt.
És úgy van a jegytükör akkor, amikor vásárolhat jegyet, hogy csak azokra, és akkor marad.
Elvileg a Magyar Kupa döntőre is így volt a jegytükör, igen. Hogy minden negyedik székre lehetett jegyet venni.
A táborok nem fegyelmezhető biológiai képződmények, tehát hogy nem véletlenül működnek a táborok, gyakorlatilag sok helyen saját biztonsági, belső biztonsági szolgálattal, oda nincs őr, tehát tök mindegy, hogy az most inkálos, valtonos, nem lehet oda menni és azt mondani a tábor bármely tagjának, hogy te most, hát megeszik. Tehát, hogy oda nincs olyan biztonsági cég, amely beküld egy embert fegyelmezni. Ez nem ez a műfaj. És ez most nem tehát ez egy ilyen, ilyen a lelkületük. Őket nem lehet, ilyet nem lehet mondani a tábornak, hogy oda ne állj. Meg lehet tiltani, hogy bemenjenek emberek. Szerintem az onnan halott ügy. Ha ők bemennek, biztos egy-együtt fognak turkolni, akármit csinálsz.
Én ezt teljesen megértem, csak akkor, hogyha eljutunk majd arra a pontra, amikor az olaszok, spanyolok, franciák, németek, angolok beengedik a szurkolókat, akkor lehet, hogy pont ez a magatartás, amit most mondasz, ez arra fogja őket késztetni, hogy oké, lehet, hogy bemehetnének már szeptemberben, de akkor mégis várunk tovább, mert nem tudunk felelősséget vállalni azért, hogy nem fognak összeülni.
Szóval mondok ennél sokkal rosszabbat. A spanyolok már ebben a szezonban nézőket akarnak beengedni a lelátóra. A liga elnöke ma nyilatkozta.
De
mondjuk az egy dolog, hogy ők be akarják. Nekem igen markáns véleménye van elég régóta, és ezzel nem változtatott az elnökváltás sem.
De az egy dolog, a legjobb, az egy elég rövid és markáns vélemény.
Szerintem az egy dolog, hogy ők be akarják engedni, de azért nyilván azt gondolom, hogy minden országban az egészségügyi szakembereknek rá kell bólintani, hogy ez megtörténhet. És hogyha az egészségügyi szakemberek átnéznek egy más országba, és azt látják, hogy ha a B közép bemegy a stadionba, akkor igazából megszűnik egyből ez a távolságtartás, akkor lehet, hogy a spanyolok terve sem lesz ennyire egyszerűen megvalósítható.
Hát az a baj, attól félek, hogy a spanyolok még a ilyen szempontból a legkevésbé felelősségteljes típus, és akkor próbáltam óvatosan megfogalmazni a mondatomnak a lényegét, akár futballszövetség ügyileg, akár itt további politikai vezetés tekintetében. Nyilván nem véletlenül, hogy a németeknél láttuk ezt a szigorú tényleg rendtartást, és itt ez ugye egészen elmegy addig is, hogy az ember milyen körülmények között vágatja le a haját, de én azért az olaszoknál van egy olyan érzésem, meg az angoloknál is, hogy ez nem fog annyira muszá, bocsánat, megvalósulni, hogy ott ők azért okosabban fogják ezt kezelni, a spanyoloknál meg valahogy kicsit számítottam is arra, hogy ilyen módon fog ez az egész lezajlani.
Engedd be a pizzafutárt, addig mi csodálatos jön. Átkötésednek köszönhetően térjünk át a fodrászokhoz. Bundesliga hírek, Dortmund játékosok elmentek fodrászhoz, és emiatt megbüntették őket. Attila, mesélj a fodrászos élményeidről.
Hát figyelj, azt gondolom, hogy a szakemberhez fordultál, tehát akkor tudom, hogy még jobb a kérdés, hogy az Andrisnak teszed fel ugyanezt a kérdést.
Így van, csak nekik. Tényleg.
Hát jó, tényleg, téged is meg lehet
támadni. Engem is nyugodtan utoljára nagyjából 25 éve voltam fodrásznál.
Mert azt a gyönyörű tarjait, azt kivágtad, ki csinálta neked?
Hát ügyes vagyok én.
Jézus Isten. Nekem ez a fodrász történet az alapproblémám.
Meséljön maga... először a fodrász történetet. Mert én csak nagy vonalakban tudtam előadni, mert azt sem tudom, kik ezek.
Jadon Sancho és nem tudom, ki volt még a másik hasonló.
Manuel Akanji, akiről ugye kép volt, de hogy többen is voltak egyébként elméletek. Igen, voltak annyira okosak, hogy ezt még ki is posztolták.
Igen, és ugye nyilván több higiéniai előírás, mint például maszkviselés, meg ilyesmi szartak nagy hírben. Illetve a német liga koncepciójában benne van az, hogy a klubnak kell fodrászt biztosítani a futballistáknak, de hát ezek az agyasok, ezek inkább maszek fodrászhoz mentek, posztoltak róla, meg minden. És ugye a fő baj az az, hogy van ez a fodrász baj. Mert Jadon Sancho akkor már priuszos volt, papíron hangsúlyozottam, hogy a múlt héten beszéltünk róla ugyanitt, hogy a Floyd ügy miatt ő volt az egyik első Németországban játszó futballista, aki ráírta az alápólójára talán az, hogy igazságot...
Igazságot George Floydnak, igen.
Igazságot George Floydnak, talán ez volt rajta pólóját. Azért papíron meg kellett volna, hogy a büntetni a DFB-nek. Most ugye ez nem
történt... Csak annyiban bontsuk ki, csak hogy tényleg, hogy ha bárki felmerül, hogy miért is mondok ilyet, hogy meg kellett volna büntetni, ugye tényleg, hogyha szabályokat betű szerint értelmezik, akkor valóban meg kellett volna büntetni, mert ugye kvázi pozitív eljárásfoglalásnak minősítik.
Nyilván értem, ez volt a Fradi meccs. Fradi meccs is ez volt.
Igen. És ugye hoztak egy nagyon értelmes szabályt utána a németek, meglepően rugalmasan, és a Floyd ügy, tehát a Floyddal kapcsolatban nem lehet büntetni. Most éppen ez a direktíva. Na, nem mindegy, tehát hogyha te ott vagy ilyen, mondjuk úgy, hogy rovott múlttal, és még nem tudod, hogy eltiltanak, vagy nem. Most még egy ilyen ökörséget csinálsz, mint az a fodrászat, majd amikor kiderül, hogy megvágnak 1000 euróra, azt hiszem 1000 euróra vágták meg őket, akkor kiírod, hogy vicc az egész DFB, írta ki ez a vadbarom a Twitterre, akkor azért a DFB-jében lehet, hogy szart is kibüntettem volna belőle.
Na de várjál, Sancho nem el akar igazolni?
Hát ez a másik sztori, igen, hogy azért elég erőteljesen
magát a dolog.
Hallani. Abszolút. Csak hogy tényleg, hogy tehát eleve ott kezdődik mindenféle Floyd ügy nélkül, hogy azt nem fogja fel, hogy ő ezzel a kis magánakciójával gyakorlatilag az egész csapatának a szereplését kockáztatja.
Na, én azt gondolom, hogy az egész liga megítélését kockáztatja.
Persze.
Tehát pont ez a része az a dolgoknak, hogy basszus, ezek a futballisták, ezek a ligát is képviselik, meg egyfajta példakép szerepet is betöltenek ám a társadalom, meg a gyerekek szemében is. És ha azt látja egy 10 éves gyerek, hogy ó, az én istenemnek, Jadon Sanchónak szabad elmenni a fodrászhoz, akkor én miért nem mehetnék el? Na, abból megint csak a baj lehet. Mert ugye miért mehetne el?
De az, mert tényleg, tehát nyilván hála az égnek egyre jobb a helyzet Németországban is, de hogyha bármilyen, tehát most egy ilyen hülyeség miatt tényleg sikerült volna bárkit megfertőzni a csapatból, akkor lehet, hogy fordulókra kell kiszállni a Dortmundnak, lehet, hogy tényleg összedől egy kártyavárszerűen egy csomó minden, tehát hogy valahol óriási felelőtlenség még akkor is, hogyha nyilván szerencsére tényleg napról napra azt gondoljuk most már, hogy egyre kisebb az esélye, hogy ilyesmi megtörténjen, de még így is azért ezeket a dolgokat muszáj számon tartani, meg muszáj komolyan venni, pláne olyas valakinek, aki meg ezért kapja a fizetését, és nem is keveset.
Ez igen, és ugye felelőtlenségre láttunk példát futballban, Valencia-Atalanta.
Így van.
Akár a meccs megrendezése ennyi néző előtt, akár Gasparinnek a viselkedése, hogy basszus, betegen, koronavírusosan, vagy edző azon a meccsen, te hülye vagy. És ezek után ez a vadbarom, még ezzel is kijön, ez tényleg egy megmagyarázhatatlan dolog.
Ez milyen érdekes, hogy ugye múlt héten beszéltünk róla, hogy ugye van egy szöveg szerinti szabály, ami ugye tiltja az összes politikai társadalmi ügy mellett való kiállást, de ugye most a DFB is azért nem büntetett, és az MLS is azért pusztán a legenyhébb írásos figyelmeztetés rótta ki a tokmákra, meg nem tudom kire, aki esetleg... ugye emélye az ügy mellé állt, mert hogy közben kijött egy olyan direktíva, ami arról szólt, hogy lehetőleg a nemzeti szövetségek ne büntessék, tehát nem is nem hiszem, hogy a FIFA vagy az UEFA, de hogy mondták azt, hogy ne nagyon büntessék azt, aki a Floyd ügy miatt valamilyen szerepvállalást mutat, ami azért baromi veszélyes, mert ugye ha a saját szabályod alól teszel egy ilyen kivételt, akkor innentől ez minden ilyen jó ügy, aminek a morális megítélése nem nagyon vegyes, az mind újra ebbe a kategóriába esik, tehát akkor tulajdonképpen a saját szabályokat ássák alá, ha ők maguk javasolják, hogy ne legyen büntetés. Tehát egy picit, mint hogyha szabadjára engednék az egészet.
Hogy a legtöbb nemzeti szövetségnek, ugyanúgy a FIFA-nak, az UEFA-nak is van egy csomó ilyen rasszizmus elleni kampánya, és hogy kvázi akkor tudják azt mondani, hogy végül is ez behúzható ez alá, csak ez lesz innen kezdve az érdekes kérdés, hogy akkor mire mondod azt utólag, hogy akkor hát ez besorolható az... valami ilyesmiben, meg nem. De most nekem nyilván ebben a sztoriban még ezzel van a legkevesebb bajom, csak tényleg az, amit Attila is mond, hogy ezek után, hogy tényleg kvázi kivételt tesznek vele, mert tök korrektül járt el a Német Szövetség ebben az egészben, mert pláne az is példaértékű szerintem, hogy a mellé állt ennek az egésznek, hogy ezek után még tényleg ilyen, még egy ilyen hülyeséget kiposztani, tehát hogy nem... Valaki nem tudja már tényleg azt mondani, hogy öcsi, kicsit fog már be, tényleg, és aztán mindegyiket törölte persze utólag, tehát azért volt ott valamilyen szinten utána nyúlása, hogy nem tanul ennyiből sem, tehát nyilván azért itt a... Na mindegy, is nem akarom túragozni a történetet, de azért engem is felhúzott, mindamellett, hogy egyébként meg nagyon kedvelem, hogy valami a futballistáról van szó.
Egy 20 éves gyerek egyébként, tehát szerintem bele kell tenni, hogy, hogy hány 20 éves van, akinek fogalma nincsen igazából, hogy mit csinál, és miért, és milyen következményekkel jár. Itt inkább az a kérdés, hogy ez tényleg mennyire szándékos, mert kizárna tartom, hogy a Dortmundnál nem mondták volna el ezerszer ezeket a szabályokat, és hogy hogy kezeljétek, és hogy mit csináljátok meg ilyenek, mert hogy súlya van annak, hogy te most mit teszel ki, és hatványozottabban egy ilyen kialakult helyzetben, de én ebben kicsit tényleg azt látom, amit az előbb említettem, hogy ő most kicsit alá akar aknázni ennek a dortmundi karriernek, csak igen, ezt nem látja, és ezért gondolom azt, hogy gyerek, még mert nem tudja, hogy ennek más hatása is lehet.
Ugyanakkor például vannak olyan klubok, amelyek ezt szerintem marhára a helyén kezelik. A Lipcsénél például minden ilyen fiatal mellé adtak egyfajta mentort ebben az időszakban, mert tudták, hogy család nélkül, egyedül simán meg tudnak gajdulni.
A Lipcsé meg egyáltalán tényleg ez az egész. Tehát ilyen szempontból a, nem tudom mennyire mondjuk, nem mondjuk itt az energiait a cége, de úgyis tudja mindenki, hogy miről van szó.
Ki ne szólnak.
Hogy minden, tehát minden sportágban, amihez kapcsolatban, és tényleg arra emlékszem, amikor pont a héten volt, ugye 15 éve múlt héten Talmácsi Gábornak az első világbajnoki futamgyőzelme, ő akkor ugye a KTM gyári versenyzője volt, ami nyakig Red Bull színekben versenyzett már akkoriban is, és ugye ő is járhatott folyamatosan például a Red Bullnak a saját edzőközpontjába, ahogyan az összes versenyző, és nem csak a motorosok, hanem minden szponzorált sportolójuk, tehát hogy és már akkor olyan orvosi, sportszakmai és a többi felügyeletet kaptak, ami párját ritkította a motorsportban is, és hogy ez meg az összes projektjükre, tehát emlékszem, amikor voltak ismerősökint forgatni a Salzburgi hoki csapatnál, hogy már a 10 évvel ezelőtt milyen körülmények között edzettek, hogyan ellenőrizték őket minden edzést megelőzően. Tehát ilyen szempontból, és erre mondtam azt, hogy aztán maga az egész futball projektjük is, ami ugye tényleg most már az egész világra kiterjed, és minden kontinensen van, lassan tudjuk. Tehát, hogy ez tökéletesen és abszolút példamutató módon vezetik az egészet.
Beszélhetek én itt, ha nem kapcsolom be a mikrofont?
Na, ezt akartam veszíteni, hogy nem mindenki.
Eddig érti.
Okay. Jó, hát most még ezt gyakorlom, várja. Az előbb olyan jól elmondtam az átkötésemet, amit akartam, csak éppen ki volt kapcsolva. Szakmailag hogy néz ki jelen pillanatban ez a Bundesliga? Beszéltünk egyelőre a pletyka részről, a bulvár részről, a büntetési lehetőségekről. Eldőlt ez a bajnokság, és javult-e? Mi? Te jó, neked el. Javult-e a színvonal észrevehetően az elmúlt hetek után, vagy alatt?
Én nekem igazából már az első pillanatokban sem volt bőm a színvonal, nyilván valamelyest elfette a rózsaszín köd a szemem előtt azért bizonyos aspektusait a játéknak, azzal, hogy egyáltalán újra élő focit láthattunk, de hogy egyre többször kaptam azon magamat itt közvetítések közben is, hogy csak simán néztem meccseket, hogy tehát igazából fel se tűnik jó formán, hogy nincsenek nézve, vagy hogy bármi más lenne, mint egyébként normális körülmények között. Tehát voltak most már egészen jó meccsek, pláne egészen érdekes eredmények, főleg itt a hétvégén. Tehát itt a Bayern meg a Dortmund kivételével gyakorlatilag mindenki, aki ott volt az élmezőnyben, vicceset produkált. Úgyhogy szerintem nagy panasz nem lehet a Bundesligára egyelőre.
Attila, hogyha leveszed a szemed a tabelláról, akkor ezen kívül?
A meccsek jobbak, azt gondolom, tehát lehet látni egyfajta fejlődést, hogy megszokták a csapatok azt, hogy nincsenek nézők, hogy így kell kihozni a körülményekhez képesti maximumot, és ez szerintem egyre több csapatnak megy jól. Ugyanakkor a különbségek szerintem ebben a helyzetben felnagyítódnak, és nincsenek ilyen mesterséges esélykiegyenlítő részek, vagy természetes esélykiegyenlítő részek, hogy az Union Berlin szurkolói ott megvadulnak, és akkor rátesznek nyomást az ellenfél csapatára. Tehát egy differencia, tehát mondjuk 10-ből 7-szer veri meg normális világban a Bayern az Union Berlin, ilyen világban meg 10-ből 9-szer mondjuk, tehát nagyjából így ez a különbség. A bajnokság szerintem eldőlt, és adott esetben az is elképzelhető, hogy már szombaton bajnokavatás lesz, nem kell sok minden hozzá, csak egy Bayern győzelem, meg egy Dortmund vereség, és akkor vége. Ami sokat hozzátesz a tévés élményhez, de szerintem erről beszéltünk múltkor már, az, hogy hozzáértő emberek kezelik a lelátói zajokat, és egyre többször megfelelő hangeffektek jönnek a megfelelő jelenetekhez. És már tényleg föl lehet kapni az embernek a fejét írás közben is arra, hogy basszus, valami történt, és nem csak azért, mert ez a normális reflex, hanem azért, mert el is találják, hogy fűtszónak kell jönnie, vagy valami olyan zajnak, hogy na, te hülye, nézd már ide.
Érdekes, hogy én ezzel kapcsolatban nem találtam még információt, de hogy ugye erre egy viszonylag jól működő algoritmus már több helyen kitaláltak. Ugye azokra bizonyos, hirtelen akartam mondani, konzolos játékokra gondolok, ahol ugye ezt azért megoldották már évtizedekkel ezelőtt, és ugye az egyik pontos partnere a Bundesligának az EA Sports, amelyik ugye a FIFA-nak a felelős kiadója. Nem tudom, hogy velük ilyen szempontból bárki kontaktálta, hogy ezt lehet azért valószínűleg automatizálni valamilyen szinten. Azért gondolnám, hogyha lenne ilyen közreműködés, akkor annak azért már PR szempontból mindenképpen adtak volna hangot.
Igen, csak ezt ugye minden csapatnál azért nem tud megcsinálni, mert van olyan szerény német kis csapat, amelyiknek mondjuk a Konami a partnere, amelyik most így nehezebbé teszi az egészet úgy, ahogy van.
De nem tudom, tehát én, ugye ez csak a tévés közvetítésekben működik ez a történet, tehát azt gondolnám, hogy ezt lehetne univerzálisan tenni.
Meg ugye az látod az erdő szélén énekli Union Berlin szurkolókat?
Nem, ez nem volt meg sajnos.
Keres majd rá, mert ilyen is van.
Ha, vagy pont én csináltam tegnap a meccsüket.
Valami ott a stadiontól nem messze, vagy erdő szélén, ha jól emlékszem, ott tombolgatott jó pár ember, nyilván nem szomjasan.
Na Benfica szurkolók másként tomboltak, az nem tudom mennyire van meg ez a sztori, hogy játszottak egy jó 0-0-át újraindulásképpen a Tondelával, és erre megdobálták a buszokat a meccs után. Már a meccs előtt is volt egyébként balhé, meg letartóztattak szurkolókat, de igazából ezt nem is nagyon tudom tényleg felfogni, megérteni. Tehát mire számítottak akkor, amikor visszatér ekkora kényszerszünetet követően egy csapat? Pont volt bal szerencsém ugye közvetíteni azt a meccset is, és valóban nem volt egy nagy futballélmény, de hát az abszolút benne volt a pakliban. A Porto még ki is kapott, tehát ilyen szempontból akár még örülhettek is volna. A dolognak ugye az a szépségében, hogy több játékos is megsérült például ebben a kiváló akcióban. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ennek még milyen folyamányai lesznek.
Ha lezártuk Németországot, akkor ezt a podcastet hétfő este vesszük fel, most éppen 3:10 van, és ezekben a percekben zajlik George Floyd temetése Houstonban, ami hát szinte már állami temetéssé nőtte ki magát. A temetést magát Floyd Mayweather fizette, a család elfogadta ezt, és természetesen az elmúlt egy hétben sem csillapodtak az indulatok. Szerencsére már sokkal kevesebb törészzúzásról lehet hallani, viszont egyre több nyilatkozat lát napvilágot. Volt egy-két nagyon-nagyon váratlan, volt egy-két olyan, ami nagyon-nagyon megkérdőjelezhető. Én rögtön az elején Blake Wheeler, a Winnipeg Jets csapatkapitányának nyilatkozatát hoztam, aki azt mondta, hogy ezekben a napokban sajnálja leginkább azt, hogy 2006-ban, amikor Colin Kaepernick békés módon protestált, akkor nem gondolkodott el ezen és elengedte, mennyivel jobb lett volna már akkor csatlakozni ehhez.
Nem 16-ban valós?
Nem azt mondtam? 2006-ot mondtam?
Aha.
Bocsánat. 2016-ban, amikor Colin Kaepernick még békés módszerekkel próbálta erre a dologra felhívni a figyelmet, akkor még nem figyeltek erre, és erőszaknak kellett ahhoz történni, hogy az emberek belássák azt, hogy akkor Kaepernick nem feltétlen rossz módot választott erre. Ez olyan szintig jutott, hogy Roger Goodell, az NFL, annak az NFL-nek, amelyik nem egy túlságosan progresszív, hanem inkább egy nagyon-nagyon konzervatív liga vezetés technikailag, az NFL komisszárja azt mondta, hogy nem kezelték jól akkor azt a helyzetet, és nem volt igazuk, ahogy akkor a játékosok tiltakozását kezelték, ahogy fenyegették őket, adott esetben akár büntettek is. Ezzel természetesen kiváltották Donald Trump haragját, de ez megint egy másik kérdés. Nekem egy nagyon-nagyon fontos kérdésem lenne az elején. Minden csapat reagált valamit, de voltak csapatok, akik egész megúszósan próbálták meg ezt az antirasszista kiáltványt kitenni az oldalukra. Ilyen volt például a Green Bay, vagy ilyen volt a Tampa Bay, akik egy egyszerű fekete négyzettel és egy Blackout Tuesday felirattal próbálták megúszni ezt az egészet. Szerintetek ezek a reakciók lesznek-e hatással később az afroamerikai játékosok szerződésekor? Tehát ezek a játékosok akarnak-e majd menni egy olyan csapathoz, amelyik megúszós módon kezelte ezt a szituációt, vagy nagyon rosszul?
Szerintem eddig is volt amúgy valamilyen szinten csapatok között különbség. Tehát azért a színesbőrű játékosok soha nem vágyakoztak nagyon Green Bay-be. Tehát például Charles Woodson-t hetekig győzködték, hogy Green Bay-be szerződjön, mert mondta, hogy bárhova szívesen menne Green Bay-be, nem szeretne menni. Aztán nyilván nagyon megszerette, de azért érződik az, hogy északon és délen azért mindig is más volt a helyzet. Most nyilván itt most, hogy a csapatok milyen sajtó anyagokat adtak ki, és hogyan nyilatkoztak, én nem vagyok benne biztos, hogy ez innentől már nagyon fog számítani, és nagyon nézték volna ezt a játékosok.
Márk, szerintem...
Engem is meg lehetne, hogyha pusztán, bocsánat, hogyha pusztán az alapján, hogy az jelentős befolyással bírna a játékosok döntésére, hogy mondjuk a social media menedzserek miként kezelték ezeket a történeteket. Nyilván ez nem ennyire egyszerű döntés egyik klub vagy franchise esetében sem, de azért ott sok döntő tényező van egy játékos szerződésen. Nyilván az már egy mélyebbre ható mondszolgatás megjelenik például, hogy a Green Bay-nél miért ez a helyzet.
Nem tudom, egyébként tök nehéz ez a helyzet. Tehát, hogy mi az, amit bevállalsz, mint franchise, vagy mint szükségesnek érzel, és ha igen, akkor játékosokon keresztül? Vagy a te csatornád az edző? Vagy azok az edzők, ha beszélnek erről a témáról, akkor te mint csapat megúsztad? Mert igazából ki egy csapatnak az arca? Tehát, hogyha a játékosa és az edzők erről kommunikálnak, akkor onnantól kommunikál a Tampa Bay Buccaneers is, hogy a Tampa teszi ki mondjuk a Bruce Arians videót vagy beszédet. Tehát nagyon nehéz lenne megtalálni, hogy igazából ki az arca, vagy ki az, ahogy egy csapat kommunikál, mert tök érdekes az, amit ugye mondtál, hogy, és szerintem pont ez a legnehezebb ebben, hogy megúszósra venni. Tehát, hogy most már ez a nyomás, hogy kötelezően elvárják tőled, az lesz a kérdés, hogy tényleg ezek a játékosok mondjuk mit várnak el a saját munkáltatójától, tehát hogy kezelik őt.
Igen, már bocs, hogy közben kérdezek, te kommunikációval foglalkozol, meg kommunikációs szakember vagy. Te vagy mondjuk a Green Bay kommunikációs igazgatója, mit csinálsz?
Az a baj, hogy nagyon, nagyon sok dolgot ismeretlen te nem tudsz, tehát pont ugyanez a kérdés ott is, amiért van, amelyik piacon kevésbé van, amelyik piacon jobban. Ugye nehéz a Green Bay helyzete, mert ott nincs például egy olyan tulaj, aki tényleg a végén úgy dönt, vagy úgy mer dönteni, hogy itt a saját franchise-omat viszem vásárra. A Tampa egy kicsit más helyzet ilyen szempontból, de inkább az a kérdés, hogy mit számít megúszós, de hogy mi az az erőbefektetés egy csapattól, amit meg kell tennie. Tehát inkább ez a kérdés, és nyilván ez egy olyan téma, hogy nem tudsz megkerülni. Te most már itt véleményt kell formálni, és az elmúlt egy hét kb. Erről szólt Amerikában, és ezt mondta el Cameron Jordan is Drew Brees-ről, amikor már ugye a második, harmadik kör volt, hogy ez most az a helyzet, ahol nem tudsz megmaradni a vonalon lábújjeggyel, hanem el kell döntened, hogy a jobb oldalán vagy a vonalnak, vagy a bal. Tehát szerintem pont azon a Green Bay és Tampánál is, hogy lehet, hogy most még így vannak, de ez még gyűrűzhet tovább, és valamit tenni kell. Vagy például pont az a kérdés, hogyha valaki itt marad, akkor ő igazából választott már oldalt, mert valamilyen szinten, most pont ez van, hogyha nem velünk vagy, akkor kimondottan ellenünk. Ez most nincsen köztes ebben a témában. Mert és akkor nem...
Mondjad,
mert hogy akkor igazából csak annyi, hogy akkor nem harcolsz értünk, de nem teszed meg értünk azt, amit meg tudna tenni, innentől kezdve a mi céljaink ellen vagy. Tehát, hogy most nagyon ketté nyílt az olló.
És azért, hogyha a szavak mellett a cselekedeteket is nézzük, akkor azért Bruce Arians az egyik legprogresszívebb edző az NFL-ben, aki nagyon gyakran színesbőrű koordinátorokat nevez ki. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért, amit, hogyha Arians-nek megnézzük a magyarosan szólva track recordját, akkor láthatjuk, hogy azért eléggé sokat tett a színes bőrűekért, és azért, hogy szó szerint színesebb legyen az NFL. Engem amúgy pont ilyen szempontból kérdezem tőletek, és nem csak NFL kapcsán, hanem más sportnál is, hogy milyen szerepe van az edzőknek, mert azt lehetett hallani az NFL-nél, hogy az elmúlt egy hétben ugye virtuális úgymond edzések vannak, tehát Zoom meetingek vannak a csapatoknál, ahol korábban mindig fociról beszéltek, de az elmúlt egy hétben átkerült a téma, és inkább a társadalomról beszélnek, a társadalombeli különbségekről, szétszakadásról, stb. És egy játékos megteheti azt, hogy ha nem Drew Brees, tehát hogyha nem egy vezéregyéniség az öltözőben, egy játékos megteheti azt, hogy csöndben ül a sarokban, és megtartja magának a véleményét. De egy edzőre fölnéznek, vezetnie kell a csapatot, és például mit csinál egy edző, ha összességében nem ért egyet például az üzenetével az egésznek, ami történik, akkor akkor mi a feladata egy edzőnek ilyen szituációban, mennyire kell, hogy vezér legyen itt is pályán kívüli eseményeknél, főleg amikor profi sportról beszélünk, tehát egyetemnél, ott mindig elmondják, hogy nem csak a pályán kívül is edzik a játékosokat, itt azért erről alapból nincsen szó, és mégis az edzők átbillentek az elmúlt egy hétben, és azt mondják, hogy a pályán kívül és a pályán mindenhol erről fogunk most beszélni, és egy kicsit félvetesszük a focit.
Na jó, de közben ott van 50 játékos a keretben, abból több mint 50% színesbőrű. Hogy tudod, hogy ha te nem formál szélemét, vagy ha te ezzel megy, akkor hogy várod el azoktól a játékosoktól, hogy ők valamit kihozzanak? Te persze így
üzletés és motivációs élet. Edzőként taktikázol, és nem feltétlenül nyilvánítod ki a saját véleményedet, mert föl kell venned egy más maszkot adott esetben, hogy beálljon mögé a csapat?
Alapból szerintem a pályán rottul nem kéne, hogy legyen szín. Bőrszín, tehát nem lenne téma. Tehát, hogy ott kezdik az egész, az öltözőben, ennek olyan témában, hogy most kiválasztás, vagy bármi, nem kéne, hogy téma legyen. Mivel egy olyan társadalmi probléma van, aminél viszont szót kell emelni, ott ez már egy morális kérdés, hogy te lenyeled ezt a dolgot, és azt mondod, hogy fontos, de nem tudom, edzőként taktikázás benne lehet, de ebben a közegben élnek. Tehát nem lehet tehát, hogy én nem is tudom, hogy most ezt hogy lehetne elképzelni.
Hát meg most tényleg ugye a legnagyobb üzenete világszerte ennek az egész dolognak, ami most történik, az, hogy jelen helyzetben nem elég az, hogy valaki nem rasszista, hanem igenis fel kell emelni az embereknek a szavukat az ellen, ami történik, mert másként nem lehet hatást elérni, komolyan tartó hatást elérni, és gondolom, ezért gondolom azt, hogy az edzőknek is ugyanilyen szempontból, mint egyébként bárkinek, aki bármelyik klubnál, csapatnál vezető pozíciót tölt be, igenis hallatniuk kell a hangjukat.
Egyébként szerintem ez azért egy izgalmas kérdés, mert igazából ugye itt ez a képernyőkügy, amit mondtatok, aminek ugye az volt az üzenete, hogy ne nyilváníts véleményt. Most itt vagyunk 4 évvel később, és elvárás lett, hogy nyilváníts véleményt. Tehát igazából az egyik pillanatban, és itt nem óriási történelmi távlatokról beszélünk, tehát az szinte most volt az, amiről ugye az előbb is beszéltetek, ez a képernyőkügy. Tehát egyszer az az elvárás liga részről, franchise részről, játékos részről, amit ugye beszéltünk az UEFA és a FIFA kapcsán is, hogy neked óriási a felelősséged, példakép vagy több százezer millió követővel ne nyilváníts véleményt, majd pár évvel később, ennek pontosan az ellenkezője, tedd le a voksodat valamelyik oldal mellett, honnan tudnád, hogy éppen mikor melyik az, amelyiket büntetik, melyiket nem büntetik, melyik jó, melyik rossz, és ráadásul ugye mik a csatornák. A legnagyobb csatorna, ugye az egyik az mondjuk maga az NFL vagy Goodell, teljesen mindegy, aminek mondjuk az európai analógiája lenne mondjuk az UEFA, amelyik mond valamit. Van egy nemzeti szövetség, amelyik azt mondja, hogy ezted vagy ne ezted, van egy klub, ami szintén egy csatorna, hogy én, mint Green Bay, én, mint Ferencváros azt mondom, és vannak a játékosok, akik azt mondják, hogy én, mint Tokmák, én, mint Sancho, mit mondok. Tehát itt minimum 4 különböző csatornáról, 4 különböző felületről beszélünk, amelynek elvileg ugyanazt kéne üzenni, és közben tök más a szabályozás. És akkor még egy szempont, hogy hagyd mondjak, és ez most nem ehhez az amerikai ügyhöz kapcsolódik, hanem ahhoz, hogy ugye mostában van az LMBTQ közösségek melletti kiállás időszaka, ami egy másik nagyon fontos kérdés, amikor toleranciáról, meg másság elfogadásáról, meg egyenlőségről beszélünk. És ugye volt olyan például a Bundesligában, ha jól tudom, hogy valaki nem volt hajlandó felvenni a színes karszalagot, miközben a szögletzászlók egyébként színesen lobogtak ennek a hónapjak a jegyében, mondván, hogy ő egyébként szexuális témában nem ért egyet ezzel a fajta egyenlőséggel, vagy éppen elutasítja, vagy nincs jól ezektől a dolgoktól, hogy akkor most az oké? Hogy én egyénileg azt gondolom, hogy én nem dobom föl magamra a színes karszalagot, mert egyébként baromira nem szeretném támogatni ezeket a közösségeket, mint játékos, de akkor, mint klub, mit szólok hozzá? Szóval baromi bonyolult, csak ezt akarom mondani, ez az egész, és teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi az elvárás. Vállaljuk a felelősséget, vagy ne vállaljuk. Pontosan azért vállaljuk, mert sokan figyelnek ránk, és példaképek vagyunk, vagy pontosan azért ne vállaljuk, mert sokan figyelnek ránk, és nem ez a dolgunk, mi csak sportoljunk. És ezekre az A kérdéseimre egy semmilyen egyenes válasz nincsen, szerintem.
Szerintem, ahogy lebontottad a szinteket, én azt gondolom, hogy a játékosok, most nyilván főleg az NFL-ben, ott végig konzisztensek voltak, és végig próbálták kinyilvánítani a véleményüket, és azt gondolom, hogy mostanra lettek talán olyan hangosak, ezzel beleértve ugye a lakosságot és a tüntetéseket is, hogy egész egyszerűen a csapatoknak és az NFL-nek nem volt más lehetősége, mint nem akarom azt a szót használni, hogy engedni, hanem inkább, hogy megérteni, hogy mivel is van szó. És nagyon sok embernél, és például Drew Breesnél is ezt látjuk, hogy mostanra értette meg, hogy mivel is volt szó 4 évet. Tehát nem a véleménye változott meg, hogy jó, akkor mostantól engedem, hanem mostantól értette meg, hogy mivel is van szó, és azt gondolom, hogy ez nagyon vízválasztó volt, és az egy olyan pillanat, amire évtizedek múlva is emlékezni fogunk, amikor Roger Goodell beismerte, hogy hibáztak, és ha Colin Kaepernicktől személyesen nem is kért elnézést, de beismerte, hogy hibáztak, amikor nem engedték, hogy az NFL játékosok békésen tüntessenek és véleményt nyilvánítsanak ki.
De akkor most akkor egyetértünk abban, hogy ez nem engedély, és nem be is, hanem tehát, hogy megértés, elfogadás, tehát, hogy nem azért csináljuk ezt, mert
nem fogjuk nincs tudni. Más választás. De is tudod, hogy nem fogjuk tudni.
Tehát, na igen, tehát hogy pont, csak még mielőtt abban menném bele, hogy igen, ők most, tehát itt azért brutális motivációs tényezők vannak a háttérben, meg üzleti döntési pontok, ami után azért néha fel lehet vállalni azt a bűnbocsánatot, és tényleg ezt a szerepet. Hogy én ilyen voltam, de már nem ilyen vagyok, esküszöm, megjavultam.
Kinél lőnek gólt?
Márk.
Nem nálam.
De nem, hogy, le van halkítva a tévé, de egyébként tényleg gól van.
Igen. De hogy szerintem tök érdekes. Nem fogjuk megtudni, vagy kiderül majd, amikor ez az egész elő, és a következő 10-20 év, hogy beszél. De azt nem tudom egyébként, és nekem ez egyetlen kérdés, hogy persze a Twitteren, Instán, ilyesmi kiteszik ezeket, de és lehet, hogy engem kerültem, mert azért ennyire az elmúlt napokat nem néztem, de Zoli lehet jobban tud. Tulajdonosok mennyire, vagy milyen százalékban álltak ki? A Pétről aztán tudom, Kraft belement ebbe, de a többiről mennyire tud?
Szinte semennyi, én is Kraftot akartam volna mondani.
Igen, ő az egyetlen, aki tulajdonosként az összes többi csapatként állt elő. De térjünk vissza erre a Breeze sztorira egyébként, mert többször említésre került, de még nem mondtuk el, hogy miről van szó. Drew Breeze valamikor múlt hét kedden kirakta első reakcióját ezzel az üggyel kapcsolatban, és nagyjából ugyanarra a kaptafára tért vissza, mint 4 évvel ezelőtt, hogy ő továbbra sem szereti azt, hogyha bárki meggyalázza a nemzeti himnuszt, vagy a nemzeti zászlót, és ő nem fog ilyen dolgok mellé állni, mire visszakapta azokat a reakciókat, akár saját csapattársától is, elkapójától, Michael Thomastól, hogy haver, nem érted a dolgot. Mire valószínűleg szóltak neki, hogy ez nem volt túl jó reakció, meg tényleg látta, hogy a világon mindenki dekiesett, ezért elnézést kért azért, hogy ha bárkit is megbántott volna, mire újra azokat a reakciót kapta, hogy haver, még mindig nem érted a dolgot. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy Drew Brees vagy tényleg átgondolta egy hét alatt a dolgot, vagy PR-ost váltott, mert jelen pillanatban hát kb. Szembeszállt az amerikai elnökkel, Donald Trump-al, akivel egy héttel ezelőtt még kb. Ugyanazon a platformon voltak. Most hosszasan elmagyarázta Donald Trumpnak, hogy mit gondol ő rosszul.
Igen, elmondta, amit ő úgy tűnik, és tényleg ezt nem fogjuk megtudni, és én ezért nem is akarok nagyon mögé menni, úgy tűnik, hogy az elmúlt egy hétben ő elfogadta azt, hogy ez a tüntetés nem a zászló ellen van, ez a tüntetés nem a háborús veteránok ellen van, ez egy békés véleménynyilvánítás, és szerintem nagyon fontos kiemelni azt, hogy ez a himnusz ellen van, vagy a himnusz alatt. És itt van kb. A különbség, hogy ő most fogadta el azt, hogy ez a himnusz alatt van inkább, mint a himnusz ellen, ez a véleménynyilvánítás. És amúgy Galus kérdezted, hogy mi volt a legnagyobb véleménykinyilvánítás az elmúlt egy hétben, azt hiszem, hogy beszéljünk erről?
Igen, szerintem nyugodtan mond, én még egyetlen egy, tehát ha bár kiemeltük Drew Brees szerencsétlen kinyilatkozását, akkor én még egyet szeretnék hozni. A Washington Redskins is hosszasan fejtegette, hogy micsoda problémája van avval, hogyha faji alapon különböztetünk meg embereket, névcsoportokat, bármit, mire azonnal az első reakció egy New Yorki szenátus tagtól, a Latina Alexandria Ocasio-Cortez-től érkezett: igazatok van, változtassatok nevet.
Jogos.
Én teljesen jogos. Egyébként visszatérve, hogy Brice megvilágosult egy hét alatt, nem is volt más választása. Tehát, hogy ott vagy, hogy a csapat irányítója, mondta egy olyan dolgot, amire a csapat 70%-a teljesen kiborult, utolsó éveitek együtt, vagy nagyon talán kics, és mint vezető, tehát nem volt más választás ebből. Tehát amikor már kijött az első nyilatkozat, akkor is az volt, hogy ez a következő hetekben így is fog történni, mert tehát nem volt más esély, tehát erre rá is volt kényszerítve, és akármennyire virágoszlott meg, vagy nem, mert nem az ördögügyvédjét akarom játszani, de hogy nem volt ebből más kiút.
Valójában ez egyébként az ügy szempontjából egy kifejezetten jó hír, mert ami nem ütötte át a falat 4 évvel ezelőtt, az úgy tűnik, hogy most átüti. Vagy legalábbis közelebb kerülsz hozzá.
És szerintem az is hozzájárul, hogy lehet arról vitatkozni, és sokan meg is teszik, hogy Colin Kaepernick mennyire volt jó irányító akkor, amikor kikerült az NFL-ből. Én azt gondolom, hogy valahol a kezdő és a csereszint között volt, tehát azért az mindenképpen furcsa, hogy még cserepozíciót se kapott. Na de most, azt hiszem szombaton vagy pénteken volt az, pénteken, amikor összeálltak az NFL legnagyobb sztárjai, fiatal legnagyobb sztárjai, tehát akiké a következő 10 év, és beszélek itt Michael Thomasról, Odell Beckham Jr.-ról, Patrick Mahomesról, Tyrann Mathieu, DeAndre Hopkins, a tavalyi évvédőjátékos, a Stephon Gilmore, újonc, Chase Young, tehát sorolhatjuk, sztárok 1-től 1-ig, és egy, azt gondolom, hogy nagyon erőteljes videóüzenetben elmondták, hogy mit akarnak az NFL-től, és erre válaszul jött az Roger Goodell-től, hogy szinte egy az egyben felolvasta és kimondta azokat, amiket ki akartak vele mondatni ezek a játékosok, és azt gondolom, hogy talán ez még az egyik kulcsmomentum az elmúlt egy hétnek.
Igen, ez pont ez az, hogy egy nem túl progresszív, viszont rendkívül konzervatív szervezetnél sikerült ezt elérni. Szerintem jelen pillanatban ez tulajdonképpen egy teljes győzelem.
De ehhez hozzátenném, amiről mi nem tudunk és nem gondolunk bele igazán, véletlenül akadtam rá Twitteren Shannon Lane-nek a tweetjére, aki az NFL-nél dolgozik, és nyilván az NFL-nél is nagyon sok alkalmazott van, és nagyon sok színesbőrű, és nagyon, nagyon előkerült ez a téma ott is, és ő írta le azt, hogy ami ehhez a videóüzenethez vezetett Goodell-nél, az, hogy előtte több mint 6 órán át 300-400 ember osztott meg történeteket, és beszéltek arról, hogy hogyan lehet javítani azon, amit csinálnak. Tehát ha az NFL-re úgy nézünk, mint egy cég, akár a csapatoktól függetlenül, akkor ott is lezajlottak azok a folyamatok, ami most nagyon sok helyen lezajlik a társadalomban. És ez is hatással volt arra, hogy Goodell ezeket kimondja.
Igen, de hát már ez előtte elindult, mert egyszer csak kiderült, hogy az egyik játékos kiállásáról forgatott videót egy NFL alkalmazott rakott össze.
Én erre csak azt tudom mondani, hogy ilyen egyébként, tehát hogy ez tök jó, hogy most már ezt, valahol ez is kell, hogy belülről is kell hatást gyakorolni, és tök jó, hogy valaki nem ijed meg attól, hogy tudja, hogy mi egyébként céges szinten a hozzáállás ez a történethez, és ennek ellenére is vállalja azt, és megcsinálja ezt. Vagy hát nem tudom, hogy ez mennyire volt a saját vállalás, és mennyire, vagy mennyire kapta esetleg már utasítást, de én azt gondolom erről a történetről, hogy alapvetően ez egy saját vállalás volt, és egy kicsit szembe menetel azzal, ami zajlott alapvetően az NFL-nél, és ilyen dolgokra is szükség van az, hogy előre tudjunk lépni és haladni tudjunk.
A hivatalos történet szerint úgy volt, hogy gyanakodtak rá, hogy ezt valami belső ember csinálta, és miután Roger Goodell kiadta ezt a sajtóanyagát, utána jelentkezett az ember, hogy ja, egyébként én voltam.
Mondom, minden csak alaplengetés, úgyhogy...
Abszolút. Na... Sokat bántottuk annak idején ezt a szerencsétlen UFC 249-et, hétvégén megtartották a UFC 250-et. Nagyon mélyen nem akarnék belemenni, egy kifejezetten jó gála volt az eddigiekhez képest, úgyhogy ha valaki esetleg beleszalad, akkor nézze meg nyugodtan az ismétlését. UFC-ről vezetem fel a következő témát, de kevéssé fog UFC-ről szólni. A UFC istállójához tartozó harcosokat, annyira utálom azt mondani egyébként, hogy harcosok, mert az annyira bénán hangzik szerintem. Tehát a UFC sportolóit megkérdezték pár témában, szavazzák meg, ki minden idők legalul, legtúlértékeltebb versenyzője, ki a legjobb kommentátor, ki a legjobb edző, és ki a legnagyobb gyökér. Párat mondanék csak, a legalul értékeltebb az a Demetrius Johnson lett, aki 11-szer védte meg a címét, majd utána azt mondta, hogy hát ha 12-szer is bajnok tudtam lenni, és még mindig nem tudtok nekem normális pénzt adni, akkor elmegyek egy másik szervezethez. A legtúlértékeltebb a UFC arca Conor McGregor lett, a kommentátor Joe Rogan, lehet, hogy másnak a nevét nem is tudták, és a legnagyobb gyökér pedig Dana White, a főnök. Úgyhogy tőletek azt kértem, egyébként ehhez még egyébként azt azért hozzátennék, hogy lehet, hogy Dana White egy óriási gyökér, de azt gondolom, hogy az ő pitbull mentalitása nélkül a UFC nem csinált volna az elmúlt 5 hétben 4 gálát. És tért volna vissza élő tartalommal elsőként az Egyesült Államokban. Viszont titeket arra kértelek, hogy hozzatok túlértékelt, alulértékelt és gyökér sportolókat a saját kedvenceitől. Kezdjük Attilával.
Túlértékelt az Andrei Szürle, aki most aki világbajnok, meg minden ilyesmi, normális teljesítményt húzamosabb ideig a Mainzban nyújtott, meg egy rövid ideig a Dortmundban. Azóta hol játszik, hol nem játszik, volt külföldön is, nagy csapatoknál is, de képtelen volt azt a pályavért befutni, ami mondjuk egy VB címhez hozzátartozna. A legalul értékeltebb az meg nálam Javi Martínez, aki a 2013-as Bajnok Ligája győzelemhez felfogadatlan mennyiséget tett hozzá, és mégis előbb mondja mindenki, Neuer, Lewandowski, Ribéry, Robben, Müller, Lám.
De ez valahol a posztnak is a velejárója, nem? Mert nekem egyébként egyből Klódnak elevizított eszembe ezzel kapcsolatban, akinek az értékét akkor fedezték fel Madridban, miután elengedték, és hogy nyilván egy védekező középpályás, vagy középhátvéd, még egy középhátvéd még talán jobban is észrevehető ilyen szempontból, de hogy a védekező középpályás az meg klasszikusan ez a pozíció, amit egész egyszerűen egy csomóan, főleg akik tényleg félszemmel figyelnek mondjuk focimeccseket, nem tudják értékelni az úgy, mint a teljesítmény.
Egyetértünk, de azt gondolom, hogy a védekező középpályások között is az egyik legalul értékeltebb az Martíneznál, az én meglátásom szerint talán így.
Hát főleg, hogy ő ráadásul egy olyan sokoldalú játékos, aki ha kell középhátvédként is bevethet, és pontosan ezért óriási értéke van egy csapatban, hogy a két ilyen poszton is tud ilyen komoly teljesítmény nyújtani.
Yes. Úgyhogy nálam ő.
És ki a gyökér? Kette.
Hát gyökér az Zlatán. De őt meg szeretem.
Jó, hát egy, ne aggódjál, én is olyan gyökeret hoztam, hogy úgy fogok kezdeni, én imádom azt a csávot. Ádám, lehet, hogy te már az alulértékeltet elmondtad, ha nem, akkor javíts majd ki, ki a túlértékelt és ki a gyökér.
A túlértékelt az mosított eszemben közben egyébként, ahogy Sürlét említette Attila, hogy nekem meg Göce egy kicsit hasonló pozíció, és főleg látva azt, ami az utóbbi években történt vele, és gyakorlatilag azóta, mióta a Bayernbe került, tehát hogy neki egészen hasonló évet írt le a pályafutása, még nagyobb amplitudóval, ha úgy tetszik, mint Sürlével a dologhoz, azért azt is hozzá kell tenni, neki azért alapvető érdemei voltak ugye a Dortmund bajnoki címeiben Jürgen Kloppal, utána történt ott vele valami, ami nagyon nehezen felfogható már kicsit mai fejjel. A gyökérrel meg veszélyes vizekre vezek olyan szempontból, hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy akiről én gyerekkoromban nagyon azt gondoltam, hogy gyökér, és azért vannak ezzel kapcsolatban még bőven bizonyítékok, amelyek alátámasztják az akkori érzéseimet. Én arra emlékszem, hogy gyerekként Michael Schumachert rettenetesen utáltam.
A felvezetésed után azt hittem, hogy azt mondod, hogy a kangyal.
Én Bilt nagyon szerettem régen is, meg most is, hogy ezzel nincsen probléma. Gyerekkoromban nyilván ez az is hozzátartozik, hogy mindig a legnagyobb kedvenceim ellen is versenyzett, úgyhogy bőven felértékelődtek az efféle húzásai, de már ahogyan a Benettonos időkben is, ahogyan Briatorival trükköztek minden hülyeséggel, és volt ugye ez a falemezes lehorzsolás, meg hasonló dumák, amikor ugye szabálytalanul állították ki az autójukat a versenyre, aztán a Ferrari-nál is, amikor ugye ráhúzta például Villeneuve-re a kormányt, a monakói trükközése, tehát annyi dolog volt a pályafutása során, mert nyilván benne van az is, amit ugye Michael Jordan-nel kapcsolatban is sokat emlegettünk most ugye itt a Last Dance kapcsán is, hogy valakinek a győzni akarása milyen dolgokra tudja rávenni, vagy vezetni, vagy rávetemíteni, húha, nem tudom, van ilyen kifejezés, versenyzés, vagy tényleg mérkőzések közben is. Szóval, hogy rengeteg ilyen húzása volt Schumachernek, ami miatt nekem aktív pályafutása során abszolút a leginkább gyűlölt valaki volt, és mégis ennek ellenére is, amikor az utolsó Ferrari-s versenyén küzdött Fernando Alonsoval a világbajnoki címért, hihetetlenül tudtam neki szurkolni, nyilván más körülmények, más idők.
Andris?
Hát én is egy focistára gondoltam túlértékeltség kapcsán, és én David Beckham nevét szeretném bedobni, akit egyébként csípek a maga módján, de szerintem nem sokan gondolják, hogy a világ valahol legjobb játékosai között ott van, miközben ugye agyon nyerte magát a Manchester United-del a Premier League-ben, plusz bajnokok ligája, plusz utána elment még legalább akkor a sztárnak a Real Madridba. Szóval valljuk be egészen őszintén, és lehet, hogy nagyon meredek lesz az összevetés, és már előre elnézés miatt, de hogy egy jó láb, az mondjuk még akár Csucsák Balázsnál is előfordulhat, és így nyilván van minőségi különbség kettőjük között bőven, de így a kategória szempontjából hozzá tudnám hasonlítani a játék. Elég kevés elemében volt David Beckham akkora futballista, mint amekkora egyébként az ő pályája végül lett. Szerintem ami nagyon számított egyrészt, hogy ugye jól néz ki, és ezzel bánik, aztán, hogy melyik nőt kaparintotta meg, a mai napig nem értem a választást, hogy egyébként a négyből miért pont Victoria, mert bár sose tudom, hogy a Mel C...
Figyelj, bocsánat, az Aligy-féle interjút ajánlom a figyelmedbe, mert az óriási, ahol ugye fel is vetődik a kérdés, hogy azért őt választottad, mert hogy a többi már elzavart.
Nem, én nem tudom megérezni, hogy ugye az a, hogy mindig elrontom, mert tudom, hogy van egy Mel B, meg egy Mel C, amit ugye én úgy folytítok, hogy melyiknek nagyobb a tehát, hogy kosár. Én azt hittem, hogy ez kosár méret nagyon sokáig, de mai napig nem tudom, hogy melyik. Tehát, na mindegy, tehát egyrészt az, hogy kivel jött össze, mit csinált magával, meg az, hogy mondjuk egy angol játékosról van szó, mert azért egy igazi nagy angol zsenit ebben a nem tudom, pár évtizedben talán kevesebbet kaptunk a futball világából, de összességében az, hogy jól rúgja el a labdát, ennél sokkal többet, most nyilván nagy vonalakban nem tudunk róla elmondani, és közben az, aki, és az, ami az ember. Tehát nálam ez elég egyértelmű, hogy ő sokkal nagyobb renoméval rendelkezik, mint amit egyébként a pályán feltétlenül szerezhetett volna. Hát alul értékelt, ezen gondolkoztam, hogy mit is értünk pontosan ez alatt, és én már egyszer, vagy nem is tudom, hogy én beszéltem-e róla, vagy csak akartam, és valaki elvette tőlem Carl Lewis-t. Múltként egy picit olvasgattam Carl Lewis-ról, és azt ugye tudjuk, hogy van 9 olimpiai bajnoki címe, de azért mondanék egy pár olyan dolgot, ami jó, Carl Lewis nem egy mai csirke, tehát simán lehet, hogy egyszerűen csak a maiak kevésbé ünneplik őt, vagy esetleg nem tartják számon a valaha volt legnagyobb sportolók között. És közben azért azt szeretném elmondani, hogy az egy dolog, hogy szó van egy sprinterről, aki 100-200-on váltóban nyert több olimpián és olimpiai bajnoki címe, de közben 2 olimpián nyert távolugrást, és én eleve teljesen oda vagyok az ilyen típusú multitalentumoktól. Tehát amikor valaki 2 dologban, még ha 2 nem is áll teljesen a mozgásformák szempontjából távol egymástól, 2 dologban többszörös olimpiai bajnok és van a világ tetején, az nekem mindig azt jelenti, hogy ő ugye bármit csinálhatott volna, abban kiemelkedő lehetett volna. És azt nem tudom, mennyire tudjátok ti, vagy mennyire tudják, akik hallgatnak minket, de abban a 84-es évben ő az NBA és az NFL draftján is ki lett választva. Ez nem tudom, mennyire egy ilyen sokak által tudott info, de ez engem, mikor utoljára vele foglalkoztam egy picit szabad időmben, akkor ez meglepett, hogy egyébként őt ugyanabban a draftban választotta ki a Chicago Bulls, amikor Michael Jordan 84-ben. És ugyanebben az évben a Dallas Cowboy wide receiverként, igaz, nem lépett végül pályára, szintén kiválasztotta. Tehát van egy ember, aki 9-szer nyert olimpiai bajnoki címet különböző sprint számokban és távolugrásban, draftolták az NBA-be, draftolták az NFL-be, egyébként kívül azóta színész, egy csomó filmben játszott. Én kész vagyok az ilyen típusú multitalentumoktól, amikor egyszerűen tényleg egy akkora sport csoda vagy, hogy bár a sportágnak kell köszönetet mondani, amelyet kiválaszt éppen. Úgyhogy csak azért próbáltam ezt a pár dolgot elmondani, hogy nem biztos, hogy mindezt mindenki tudta, hogy nem érzem azt, hogy őt a valaha volt legnagyobbak között tartanák számon, és ezek meg nálam erre utalnak. Gyökér? Hát, én már 3-szor mondtam Mourinho-t körülbelül, amióta podcastolunk. Nem imádom annyira, mint Zlatánt mondjuk Attila, főleg azt nem imádom, hogy most a Tateremnél van, de végül is ő az a fajta gyökér, amilyen típusú gyökér Howard Stern is, valljuk be őszintén a híres mondattal, hogy igazából mindegy, hogy gyűlölöm vagy szeretem, de igazából kíváncsi vagyok, hogy mit fog még mondani. Hát ebből a szempontból Mourinho beillik egy ilyen érdekes gyökérnek.
Zoli?
Gyorsan kitérnék az NFL előtt alulértékeltve, mondok egy focistát, ami talán mostanában egy kicsit már átalakult, de nálam Szalai Ádám, aki hideget-meleget kapott éveken át, és nem nagyon sikerült úgy értékelni, ahogy szerintem kellett volna. Focinál, vagy NFL-nél pedig hoztam kettő olyan játékost, aki szerintem be fog kerülni a Hall of Fame-be, de nem lenne ott szerintem a helye, és kettő olyat, aki szerintem nem fog bekerülni, de ott lenne a helye. Tehát a kettő túlértékelt az nálam Eli Manning és Frank Gore. Azt hiszem, hogy aki a Force and Long podcastot hallgatja, egyik sem fog nagyon meglepődni.
A Frank Gore-os kedvenc mondatom tőled egyébként.
Ma lefutottam két szigetkőt. Majdnem ott vagyok, mint Frank Gore.
Amikor kiderült, hogy Frank Gore már lassan 15 000 futott yardnál járt, akkor Zoli megrontette a vállát, az nincs három szigetkör.
Jó, hát tehát Frank Gore szerintem nem volt olyan pillanat az NFL-ben, vagy egy szezon maximum, amikor a top 5 futóban benne lett volna. Csevébe az elmúlt 15 évben mindig ott van a top 35 futóban. Azt gondolom, hogy ez nem elég ahhoz, hogy valaki a hívessége csarnokába bekerüljön. Eli Manningnek volt 15 szezonja az NFL-ben, ebből 2 hónap tényleg kimagasló volt, a többi pedig nagyjából semmilyen. De én megint azt gondolom, hogy ez nem kéne, hogy Hall of Fame-et érjen, még akkor sem, hogyha az a 2 hónap az 2 gyűrűhöz vezetett. A 2 alulértékelt nálam, akinek viszont be kéne, hogy kerüljenek, de szerintem egyik se fog sajnos. Az egyik Andrew Whitworth, a Los Angeles Rams baloldali tekője, aki előtte 10 évet lehúzott, vagy 11 szezont lehúzott a Cincinnati-nél, és szerintem, ha nem Cincinnati-ben játszott volna, akkor benne lenne a hívességek csarnokában. Tehát neki az volt a pehje, hogy egy nem túlságosan elismert, hogy képernyőn lévő csapatban játszott, pedig a liga egyik legjobb baloldali tekője az elmúlt 14-5 évben. A másik ilyen, akinek pedig pont az ellenkező a helyzet, hogy túlságosan is képben volt, és túlságosan is sokat látták, az Tony Romo, aki szerintem egy nagyon jó irányító volt, kicsit Manningnek az ellentetje, hogy összességben mindig nagyon jó volt, de pont a 3-4 hibájára emlékezünk, és emiatt nem fog bekerülni a hívességek csarnokába, szerintem, ettől tartok.
Gyökér... Lehet, hogy majd szakkommentátorként befog.
Hát abban is jó. Gyökér pedig, hát van itt kettő nagyon könnyű, akiket akkor ellövök, az Vontaze Burfict és Antonio Brown, aki követi az NFL-t, szerintem nem nagyon kell megindokolni, akár csak az elmúlt 12 hónapban követi, már akkor sem.
Azt hittem, az egyik legalább Mark lesz. Mark?
Én a szararc vagyok a háromból.
Nem, a legtúlértékeltem.
Szerintem alul.
A legtúlértékeltebb játékos szerintem, aki elsőre szerintem, az Josh Norman, aki a Carolina Panthersben volt előbb cornerback, majd utána brutál sok pénzért eladta magát a Washington Redskinsnek még néhány évvel ezelőtt. Akkor ilyen csillagászati összeg volt, az a több mint 70 millió dolláros szerződés, amit aláírt. Az embernek a karrierje során szerintem egy év kézláb szezonja volt, az az év, ami az utolsó éve volt Carolinában, pont a szerződéses év. Ott tényleg elit szinten futballozott, és utána lévő 5 évben, ő konkrétan szerintem abból a szezonból él. Tehát Washingtonban mindig a legjobban kereső játékos volt, mindig inkább dumált, mint sem jól futballozott volna, és csalódáskeltő 4 évet töltött el a Washingtonban, most a Buffalo-ban próbál szerencsét. A legalul értékeltebb játékos, meg egy olyan elkapót hoztam, aki... egy volt csapattársa és barátom, akivel együtt kezdtünk el futballozni, neki volt a kedvenc elkapója, és mindig beszélt róla, hogy sose emelik ki. És ő Rod Smith, a Denver Broncosnak az elkapója, aki draftolatlan szabadügynökként jutott be a Denverbe, és töltött el 13 évet úgy, hogy egyébként a karrierének legnagyobb részét, és a legnagyobb sikerét 30 fölött hozta. Tehát 30 évesen volt neki egy 1600 yardos szezonja, és még utána 35 évesen is több mint 1000 yardot kapott el, úgyhogy ő nekem az alulértékelt játékosok listáján az egyik top, és főleg azért, mert ő egy ilyen nagyon régi típusú elkapó volt, aki ütött, vágott, blokkolt, és mindent megtett, amit tényleg a pályán kell, és amit talán túl is mutat az elkapói pozíción. Hát igazából őket hoztam. Rossz arc az nagyon nincs a ligában, inkább csak hülye van, mint Antonio Brown. Ugye Vontaze Burfict most már szerencsére kilépett. Egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy ilyen rossz arc az NFL-nek most szerintem nincs is.
Kérdezd a Lékait és mást mond. Saját csapata irányítója.
Nagyon kedves ember. Már a saját csapata irányítója az ő, nem? Na jó. Én túlértékeltek, ledobom az atombombát, én iszonyatosan kivoltam Tim Tebowtól. Tehát az egész, amit a média köré rakott, az valami borzasztó volt. Lehet, hogy egyetemen nagyon jó játékosnak számított, de az NFL-ben egy kacskán dobó egyáltalán, tehát mindenki azt mondta, hogy ő győztes alkat, hát én azt nem láttam. Egyszer elsült a keze a Pittsburgh elleni playoff meccs hosszabbításába, és én azon kívül semmit, csak a hype-ot láttam, és lehet, hogy az amerikai családanyáknak az volt az álma, hogy a lányának Tim Tebow fog udvarolni, de én azt az embert borzalmasnak kivoltam, amikor a pályára lépett, és mindenki kivolt, hogy jaj, milyen ügyes, jaj, ez, hát dobni se tud. Ez borzasztó, ez a csávó. Alul értékeltek egy játékos formát hoztam a hokiból, azokat az embereket, akiknek elsődleges feladata az, hogy bedobálják magukat a korong elé, és akkor, ha nevesítenem kéne egyet, akkor az Ian Laperriere lenne, aki életében soha nem nyert semmit, rengeteget játszott a Los Angeles Kingsben, játszott pár évet a Colorado-ba, és végül a Philadelphia-ba fejezte be. Ő volt az a csávó, aki egy meccsen beleugrott a korongba, de ott tényleg egy vetődés. Tehát ne abba gondoljatok bele, hogy lefeküdt a jégre, hanem tényleg belevetődött a korongba fejjel, ami az üres kapu felé tartott, összetörte az arcát, majd utána azt mondták, hogy hát valószínűleg idén már nem játszik, két hét múlva a speciális maszkban megjelent újra a jégen, és újra beledobta magát arccal a korongba. Úgyhogy a legnagyobb egyéni elismerése az, hogy megválasztották a liga legkeményebb játékosának. Körülbelül ez, és hát gyökérnek egy olyan csávot hoztam, akit amúgy imádok, ez szintén egy jégkorongozó, Sean Avery, aki hát a hoki verekedésben van az úgynevezett kezdeményező szabály, hogy a kezdeményező 2 percet kap a verekedés közben az 5 perces verekedésért járó szabálytalanság miatt. Avery ezt olyan szinten fejlesztett a tökére, hogy általában nem dobta le a kesztyűjét, ő csak kezdeményezett, őt nagyon megverték, néha egyébként vissza is ütött, tehát azért nem volt vele baj, de sokszor alkalmazta azt, hogy ő csak kötekedett, kapott 2 percet, az ellenfél ledobta a kesztyűt, jól megverte Averyt, ő kapott 5-öt. És a csávó valami egészen nagyszájú volt, ő az a jégkorongozó, aki a pályán egy tényleg egy irgalmatlan gyökér, iszonyatosan dumált mindig mindenkinek. Olyan emberek verekedtek miatta, akik sem előtte, sem utána. Egyszer egy előszezon meccsen belekötött Peter Forsbergbe, aki ledobta a kesztyűt, majd utána kiröhögték szegényt, mert így mondta, hogy utólag azt nyilatkozta, hogy ott álltam, ledobtam a kesztyűt, de hát azt sem tudom, hogy kell verekedni a jégen. Úgyhogy ebből sem lett semmi. Szabályt is hoztak, mert egyszer egy teljes playoff párharcot szemben töltött a New Jersey Devils, azóta Hall of Famer kapusa előtt Martin Brodeurrel, aki nem csak az, hogy takarta a kilátást, hanem fejmagasságban rángatta a botját Brodeur előtt, meg integetett neki, aki tehát tényleg iszonyatosan szétvert az ideg közben. Rögtön a párharc után megváltoztatták a szabályt, hogy ilyet nem lehet, szembe a kapussal nem lehet ezt az úgynevezett screeninget alkalmazni a jégkorongban soha többet, 2 perces büntetés jár érte. És hát ezen kívül a nyilatkozatai is csodálatosak voltak, egyszer Calgary-ban kérdezték meg, hogy hogy van, és mondta, hogy hát kinyitottam az újságot, láttam, hogy a Calgary csapatkapitánya volt csajommal jár, úgy tűnik az a divat, hogy az NHL-ben mostanában mindenki az én levetett csajaimmal jön össze. Emiatt is nagyon megdicsérték. Visszavonulása óta a Vogue-nál segédszerkesztő volt, rettenetesen sokszor állt ki az azonos neműek házassága mellett. Ő is szerepelt filmekben, az első film szerepe egyébként a Maurice Richardról szóló hokis film volt, ő játszotta azt az embert, akit csak azért küldtek a jégre, hogy a rakétát leverje. Aztán szegényt ott is megverték a filmben is. Egyébként érdemes vele riportokat nézegetni az interneten komoly témákban is, mert tényleg egy nagyon-nagyon okos csávó, aki nem mindig arra használta az agyát, amire kellett volna.
Hát, vagy hát ezek szerint, mert jól felmérte a eszköztárát.
Hát igen, végül is. Arra, tehát ő tényleg a legnagyobb gyökerek közé tartozott, akik abban a csapatban, ahol játszott, ott imádták, az összes többi helyen gyűlölték, kivéve utolsó csapatában a New York Rangers-be, ahol a vezetőedző John Tortorella nem igazán szívlelte, pláne azok után, amikor Avery egyszer a Twitteren kiírta, hogy ki kéne már rúgnotok ezt a bohócot. Hát így. Most mi köszönjük a figyelmeteket, találkozunk egy hét múlva, addig is vigyázzatok magatokra, és hogyha esetleg meccsen vettok, akkor tartsátok be, légy szíves, a távolságot. Köszönjük szépen, sziasztok!
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 A műsor a Béton partnere.